Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A párizsi olimpia megnyitója a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció, mondta Juhász Hajnalka, a kereszténydemokrata néppárt alelnöke, országgyűlési képviselője az MTI-hez szerdán eljuttatott videó nyilatkozatában. A politikus Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, az ötkarikás játékok mindig a kemény küzdelemről, a fair playről és a versenyzők határtalan kitartásáról szólnak. Sajnos a párizsi olimpia számos mozzanata nem a sport felemelő ünnepeként vonul majd be a történelemkönyvekbe, mert amit láttunk, az kisgyermekes anyaként, kereszténydemokrata képviselőként egyszerre elszomorított és mélységesen felháborított. Hozzátette, elfogadást követelnek azok, akik megalázzák, kigúnyolják a 2000 éves keresztény kultúránkat, amely Európa alapjait teremtette meg. Emberi jogokért kiáltanak azok, akik a kereszténység alapértékeit akarják a porba tiporni, tette fel a kérdést. Mindazok, akik ebben szerepet játszottak, sehol nem lennének a keresztény kultúra nélkül, mondta Juhász Hajnalka. A migrációval kapcsolatos bírsággal akarják Magyarországot a háborúba kényszeríteni, és arra, hogy illegális bevándorlókat fogadjon be, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Márcell Tamás a videóban, amely a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című korábbi műsorának egy részlete, úgy fogalmazott, egyrészt ez a migrációs bírság is abba illeszkedik, hogy a háborúba akarnak minket belenyomni, másrészt abba is illeszkedik, hogy migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot. Először volt egy tranzit zónánk, azt mondták, nem jó, akkor a belgrádi követségen lehet beadni a menekült kérelmet, az se jó, elevenítette fel a politikus hangsúlyozva, a lényeg az, hogy semmi se jó, amit csinálunk. Legfőképpen az nem jó, hogy Magyarország védi a határt, és nem akarja elfogadni, hogy a migránsok bejöhetnek, aztán kvótával szétoszthatják őket. Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa júliusi ülésén az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. A július 23-ai ülésen a tanács az alapkamatot 6,75%-ra csökkentette, ennek megfelelően a kamatfolyosó alsó széle az egynapos betéti kamat 5,75%-ra, míg felső széle az egynapos hitelkamata 7,75%-ra mérséklődött. A jegyzőkönyv szerint a globális és hazai dezinflációt övező kockázatok, a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága, illetve a globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokolnak. Úcsán zajlik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, Megvédem elnevezésű toborzó kampány keretében már bevonult katonák vegyvédelmi és tűzakadály kiképzése, mondta Tőkés Bertalan alezredes. Hozzátette, az ócsai kiképzőbázis tűzakadály pályáján, hogy a 10 hetes alapkiképzés 5. hetében most a katonák vegyvédelmi képzése zajlik. A kiképzés során a katonák megtanulják, válság esetén hogyan kell a védőeszközeiket használni, felkészülnek arra, hogy a harci tüzeket hogyan kell kezelni, és a foglalkozás utolsó részeként végigmennek a tűzakadály pályán. A kiképzésben résztvevő honvédek között hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák is vannak, tette hozzá a katonai vezető. Az eddigi adatok szerint 4 ember vesztette életét, és egy megsebesült a kelet-ukrajnai Donyeck megyét ért szerda reggeli tüzérségi támadásokban, közölte Vadim Filashkin, a régió kormányzója a Telegramon. A kormányzó arra kérte a veszélyeztetett települések lakóit, hogy időben evakuáljanak. Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy szerdára virradó éjjel különleges erői partra szálltak és hadműveletet hajtottak végre a Fekete-tenger északi részén a Herszon megye mellett fekvő orosz megszállás alatti Tendrivszka föld nyelven. A támadás következtében az orosz hadsereg emberveszteséget szenvedett, továbbá páncélozott harcjárműveket és egy elektronikai hadviselési rendszert semmisítettek meg. A hírszerzés hozzátette, hogy az orosz állomány veszteségét még pontosítják. Híreink végén az időjárásról. Csütörtökön is napos idő várható, fátyol és gomoly felhők kíséretében. Délután már az ország keleti felében is lehet zápor, zivatar, majd nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Az északnyugatira forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szerelem, se veled, se velem, nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkembe tekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább. Jaj.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió női műsorában szeretettel köszöntöm Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel ezúttal is az Egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című előadása kapcsán beszélgetünk. És érdekes, hogy a riportot a 13. utolsó aradi vértanúval kezdjük. És egyben folytatjuk is azt a beszélgetést, amelyet már több hónapon keresztül folytatunk itt a Szent István Rádióban. Nos, akkor megismerjük a 13. aradi vértanút és feleségét?
Igen, 13.-ként kötélháltali halálra ítélték Pécsei Károlyt, aki Ugocsa és Abaúj vármegyei nemesi családból származott, de Lengyelországban, Galíciában született. 46 éves volt a kivégzésekor. Az ő utolsó szavai a következők voltak.
Isten adta a szívet, lelked nekem, amely népen és hazám szolgálatáért lángol.
Bécsei Károly egyik nővére, udvarhölgyként egyik nevelője volt Ferenc Józsefnek, az édesanyja pedig csillagkeresztes hölgy. Az apja lovassági tábornok, Habsburg párti lovassági tábornok, megtagadta a fiát, és maga kért halálos ítéletet Hajnautól a fia számára. És különbüntetésként kérte, hogy utolsóként végezzék ki a fiát, hogy lássa a tiszt társainak a halálát. A legenda szerint az apa néhány évvel később megőrült. Fent maradt, és ismerjük Bécsei Károly keresztjét, amelyet a kivégzése alatt végig a kezében tartott. Bécsei Károly 1849. augusztus 15-én, tehát a szabadságharcnak szinte az utolsó napjaiban, Soborsinban vette feleségül Dufaud Karolinát, egy francia mérnöknek a lányát, akinek három fivére is a magyar szabadságért harcolt. Vécseivel kötött házasságnak egyébként semmi nyoma nem maradt, de Vécsei egész végig házasnak vallotta magát a hadbíróság előtt is. Karolina egyébként a katonai táborba is követte férjét, és a végsőkig kitartott Vécsei mellett. Mindent megtett, hogy kegyelmet szerezzen számára. Bécsei Károly utolsó napon írt egy búcsú levelet a feleségének, amely levél fent maradt és ismerjük. Drága imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem, látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer, Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben. Utolsó leheletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek, és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Szerencsétlen Károlyod. Karolina megszerezte férje holttestét, és titokban eltemettette. Élete végéig gyászolta a férjét, sokat nélkülözött, és az osztrák hatóság is gyakran zaklatta az özvegyet. 1897-ig Aradon lakott, majd Temesvárra költözött. A kiegyezés után a magyar kormány özvegyi nyugdíjat biztosított számára, de a birtokait csak 1899-ben kapta vissza, és egy évvel később már meg is halt. A hatfogatú gyászkocsit, két oldalt, agg, honvédek kísérték, utána pedig gyászba borult leánya ment a rokonság között. Bécsei Károly volt tehát a 13. Aradon kivégzett mártír. És talán a sorozatunkba nem illik bele, de mégis engedje meg, hogy megemlítsem Teleki Blanka grófnő nevét, és életéből csupán annyit emelnék ki, hogy Teleki Blanka egyedüli nőként szenvedett várfogságot a 48-as szabadságharc vérbefolytása után. A szabadságharc leverése után ugyanis támogatta a szabadságharcosokat, kit bújtatott, kinek a meneküléshez nyújtott segítséget, kinek pénzzel támogatta őt, magát vagy családját. A levelezését elfogták, és 10 évi várfogságra ítélték. A magyar történelemben olyannyira hírhet Kufstein várában is raboskodott. 1854-ben amnesztiával szabadult, külföldre távozott, soha többet nem tért vissza a hazájába. A fogságban tüdőbajt és gyógyíthatatlan szembetegséget kapott. És még egyszer, hagy említsem meg, hogy az 1848-as szabadságharcnak 150 kivégzett vértanúja volt, 550 várfogságra ítélt honvédtiszt, 1800 meghurcolt honvédtiszt és több tízezer az osztrák hadseregbe erőszakkal besorozott honvéd. És Aradon csupán 1881-ben állíthatott emlékművet a nemzet a kivégzett tábornokoknak. És 2011-től 1849. október 6 és 1956. november 4 a magyar nemzet emlékező gyásznapja. És kiválasztottam három hölgyet, három özvegyet, akiknek az életéről részletesebben is fogok beszélni.
Miért pont erre a három hölgyre esett a választása?
Három olyan különleges asszonyt választottam ki, akiknek a sorsa egyformán tragikus, de mégis más-más módon lett tragikus, és a három hölgy élete egy kicsit szimbolizálja az összes mártír özvegynek a sorsát, mind a 150 vértanú mártírnak a sorsát. És az első hölgy a nemzet özvegyei közül, akit kiválasztottam, és akinek az életéről kicsit bővebben is fogok beszélni, az nem más, mint gróf Zichy Antónia grófnő, aki Batthyány Lajosnak, az első kivégzett miniszterelnökünknek volt a felesége. Annak a Batthyány Lajosnak, akitől a legenda szerint a bizonyos Habsburg átok legenda is származik. Zichy Antónia a Felvidéken született Nagyszombat közelében, és Pozsonyban kötöttek házasságot Batthyányival 1834-ben. Az Zichy nővérek, Antónia és Karolina, a korszak legszebb és politikailag is a legmeghatározóbb hölgyei voltak. Maga Batthyány is valószínűleg nehezen tudott választani a két Zichy lány közül, bár végül Antóniát az idősebbik nővért vette feleségül. A két Zichy lányról egyébként Petőfi verset is írt a szépségükről és a tevékenységükről. Karolina élete is nagyon különleges, de őróla most nem beszélek, Zichy Antóniának az életét fogom elmondani önöknek. Antónia a férje oldalán kapcsolódott be a politikai harcokba. Elkísérte Batthyányit az 1839-es pozsonyi reformországgyűlésbe is, majd innen Pestre költöztek, kibérelték a Ciráki palotát, amely a pesti magyar szellemi élet központja lett. Szalonjaikban magyarul beszéltek, és a bálokon a hölgyek magyaros ruhát viseltek. És bekapcsolódott a házaspár a Védegylet mozgalomba is, amelynek célja a magyar ipar támogatása volt. Batthyányit 1848. március 23-án maga az uralkodó Habsburg 5. Ferdinánd bízta meg kormány alapítással Metternich kancellár javaslatára. 5. Ferdinánd a történelemben egyébként kiérdemelte a jóságos becenevet, amely melléknév valójában gügyét jelent. Talán nem egészen gyenge elmélyű volt, de a határát súrolta a gyenge elmélyűségnek. Ha nem is gyenge elmélyű, de minden esetre rendkívül befolyásolható és akarat nélküli császár volt. Batthyányit október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott kormányával együtt. Batthyány a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán a hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Batthyányit 1849. január 9-én tartóztatták le, és senki nem gondolta volna, hogy nem kegyelmet kap, hiszen ő nem volt forradalmár. Az ő kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, amit a nemzetközi diplomácia is felháborította. A grófot a kihirdetett ítélet felségárulásban marasztalta el, és kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítélet, főként a megalázó kötél általi nem számított rá. De Bécs eldöntötte Batthyány sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólag a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyány kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban, a házkutatások során semmit nem találtak.
Lehetett akkor mégis ennek valami valóság alapja?
Nem tudom, de hogy mi lehetett az oka Zsófia gyűlöletének, arról fogok beszélni, történelmi tényeket és legendát is fogok majd mesélni. Van egy másik legenda talán, ami terjedt az országban, hogy miért is kellett gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek meghalnia. Batthyány ugyanis az 1830-as évek elején, közepén Bécsben tartózkodott. A 20-as évei vége felé járhatott ekkor Batthyány, ugye 1807-ben született. És Batthyány sokat tartózkodott a magyar nemesi testőrök körében is. És alkalmasint mulatni is eljártak, hiszen fiatalok voltak. És a testőrök mesélték, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes szerelmi kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magas rangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy vaksötét szobában fogadja a hölgy a magyar testőrök látogatását. A többit a rádióhallgatók képzeletére bízom. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állig köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban, szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsiványtámadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték, és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. De Irinyi János ekkor már föltalálta a Zündhölzlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát. És Batthyánynak volt ilyen Zündhölzlie. Elővette a zsebéből Irinyi János találmányát, és meggyújtotta. És a hölgy arcába világított. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a legmagasabb rangú hölgye a birodalomnak. És ez a megalázott és bosszúálló hölgy akarta talán még több mint 10 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát, a legenda szerint. A hölgy nem volt más, mint Zsófia, anyacsászárné. 30 év körül lehetett ekkor a történet szerint Zsófia. Ez a legenda. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen vérengzés volt. Zsófia férje, Ferenc Károly, ugye többek között Ferenc József apja is, ha fényképeket vagy képeket nézünk róla, hát nem igazán a férfi szépségnek a mintapéldánya, sem külsőleg, sem észbelileg. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a megalakítandó magyar kormány összetételéről, akkor Batthyány kiküldte a tárgyalásról, a megbeszélésről Zsófiát. És talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony Batthyány Lajosnak. Talán ezért kellett meghalnia Batthyánynak. Batthyány Lajos Pesten az új épületben volt fogoly. Zicsi Antónia utolsó látogatása során becsempészett egy kicsinke tört Batthyánynak. Nem igazi tör volt ez, egy hajlékony, kisméretű, levélvágó, levélbontó kis szerszám. Batthyány ugyanis korábban mérget kért a feleségétől, de Antónia azt megtagadta tőle. És Batthyány utolsó este megírta a búcsú levelét, majd a takaró alatt, úgy, hogy a cellájában jelenlévő foglár semmit nem vett észre, mélyen megsebezte a nyakát a kicsinke törrel. Csak másnap reggel vették észre, hogy amikor már a kivégzésre vitték volna Batthyányit, hogy olyan sebb van a nyakán, hogy akasztásról szó sem lehet. A vérvesztességtől Batthyány annyira legyengült egyébként, hogy csak gyógyszerek segítségével volt képes kimenni a kivégzés helyszínére.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, direkt sebezte meg magát. Igen. Ezzel a kis törrel?
Így van, direkt, hogy a megalázó akasztást elkerülje. A 19. században már a legaljasabb rablógyilkosokat sem akasztották, hát még magyar hazafiakat, akik a hazájukért harcoltak. Ráadásul Batthyány valóban a béke embere volt, ő nem volt forradalmár, ennek ellenére kötél általi halálra ítélték.
Azok az emberek és az a dinasztia, amelyet egész életében szolgált, vagy akikkel közösen gondolta el Magyarország sorsát.
Igen, ő Ferenc József uralkodása alatt akarta a továbbiakban is elképzelni hazája sorsát, csupán szabadságot és fejlődést szeretett volna a hazájának kiharcolni. Tehát állapota miatt szó sem lehetett akasztásról, és golyó általi halált vezényeltek neki. A legenda szerint ekkor hangzott el a bizonyos legendás Habsburg átok, amit már a sorozatunk elején elmondtam, és hallhattak a rádió hallgatói. Batthyány maga vezényelte a kivégző osztagot, és maga adott parancsot: éljen a haza, rajta vadászok! Antónia kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezze örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldeltetni. De akadt két bátor ferences rendi atya, akik saját életük kockáztatásával szinte kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befelé fordított felirat sírkő alatt. Dank Agáp és Szántófi Antal volt ez a két ferences rendi atya. A sírkőre pedig csak annyit véstek, hogy 1849-ben, október 6-án az Úrban elhunyt G.B.L. Áldás és béke hamvaira.
Az Egy nemzet özvegyei című sorozatunkat javaslom, hogy akkor most itt fejezzük be. Áldás és béke az eddig elhangzottakra, és ebben a szellemben, valamint a további információk ismertetésének reményében köszönöm meg most a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Folytatjuk legközelebb beszélgetésünket és az Egy nemzet özvegyei című sorozatunkat egy hónap múlva. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Újvári Tamással beszélgetek, aki a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Mai napon a kastélyban megrendezésre került egy könyvbemutató, amely kapcsán ültünk le és beszélgetünk. Erről majd a riport során részletesen be fogunk számolni a kedves hallgatóknak, hogy mi is igazából ez a könyvbemutató. Először is a szakmai életútjáról szeretném kérdezni tisztelt Tamás ügyvezető igazgató úr. Hogyan került a kastéllyal először kapcsolatban, és milyen formában?
Gödöllői kastélynak nagyon színes története van. A rendszerváltoztatásig elég szerencsétlen hasznosítása volt az épületnek. Itt a főépületben, ahol most is ülünk, a fővárosi tanács idősek otthona üzemelt, a déli szárnyakban, lovardában, istállóban, serházban, kocsiszínben a szovjet vörös hadsereg laktanyája volt. De az épület bizonyos részeiben polgárvédelmi bázist alakítottak ki, illetve honvédségi tiszti lakások is voltak. 80-as években gyermekként zenei tagozatú iskolába jártam, a szüleim zenepedagógusok. Az első emlékem a kastély kapcsán, hogy karácsonykor jöttünk az idősek otthonába énekelni, meg verset mondani. Aztán a rendszerváltoztatás után ugye ezeket a funkciókat megszüntették az épületben, illetve kiköltöztették az intézményeket, elkezdődött a felújítás, melynek eredményeként 1996-ban nyitott meg az első néhány szobája a Kastély Múzeumnak. Sziszi okán már akkor is nagyon népszerű volt a külföldi turisták körében a Gödöllői kastély, tehát rögtön nyitás után megjelentek a turista csoportok. És akkor a helyi középiskolákban kerestek olyan diákokat, akik jól beszélnek németül, angolul, franciául.
Bocsánat, itt a környékből származik.
Igen, gödöllői vagyok, és abban a szerencsében volt részem, hogy egy német speciális osztályba jártam itt egy helyi gimnáziumban. Tehát akkor én viszonylag jól beszéltem németül, és örültem ennek, hogy diák munkaként megfelelő állást fogok magamnak találni. Tehát először úgy jöttem a Kastiba dolgozni, hogy pénzt keresek, és diákként tehetem ezt. Aztán nagyon hamar beleszerettem ebbe az intézménybe. De még akkor se gondoltam azt, hogy nekem ez hosszú távon életcélom, hogy itt maradjak, vagy itt legyek, és tehessek az épületért, meg az ide érkező vendégekért, mert jogi egyetemre jártam, el is végeztem a jogi egyetemet, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, tehát fölmondtam a gödöllői kastélyban. Diákként egyébként nem csak tárlatvezető, meg idegenvezető volt, hanem voltam teremőr, talán életem legjobb állása az volt, amikor a kastély díszudvarán csapoltam sört és árultam jégkrémet, de képviseltem az intézményt külföldi kiállításokon, vásárokon is. Úgyhogy elég sok mindennel foglalkoztam, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, és hiányzott a kastély. Hiányzott az a millió, amit ez az intézmény tud nyújtani, hiányzott a történelem, hiányzott a színes munkavégzés, minden nap és minden percben más típusú feladattal szembesül itt az ember. És aztán jó 2 év után döntöttem úgy, hogy visszatérek a kastélyba. Akkor már vezetőként először a vendégforgalmi területeket irányítottam, azokat a munkavállalókat, akik közvetlenül a látogatókkal találkoznak, majd igazgatóhelyettes lettem, és 8 évvel ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy a gödöllői királyi kastély igazgatójává választott.
Szépen gratulálok, hogy ezt a vezető pozíciót el tudja látni még sokáig, és sok-sok embernek szórakozást tudjon biztosítani.
Köszönöm.
Összefoglalnál néhány mondatban a kastély történetét, az utóbbi évek, évtizedekben hogyan alakult?
Talán a létező legnehezebb kérdést tette föl nekem. A gödöllői kastély ugyanis nagyon speciális helyszíne a magyar történelemnek, illetve történelmi épületeink közül is egy picit kilóg a sorból. A legtöbb ilyen kastélynak az a jellegzetessége, hogy egy gazdag nemes ember kitalálja, hogy kastélyt akar magának építeni. El is kezdi ezt a munkát, a legtöbb esetben ő maga nem is látja, hogy befejezik az épületet, hiszen akkor a feladatra vállalkozik, hanem a gyermeke fejezi be, és esetleg még az unokája élvezi. Aztán harmadik, negyedik generációval már csendesülnek ezek az épületek, nehéz őket fönntartani, sok pénzbe kerül az itt lét. Úgyhogy a legtöbb kastélynak 3-4 generáció után már nincsen aranykora, hanem csendesebb, szürkép hétköznapok következnek. A gödöllői kastélynak az az érdekessége, hogy nagyjából 300 esztendős, és 300 éve folyamatosan csúcs időszakát éli. Krasalkovics Antal volt az a nemes ember, aki kitalálta, hogy a gödöllői dombság lábánál létrehozza ezt a palotát.
Festői környezetben,
viszonylag közel a Dunához, Pest-Budához, az ország szívében, közepén. És aztán fia második Krasalkovics Antal, unokája harmadik Krasalkovics Antal még tett hozzá, és élvezte az épület, nyújtotta kényelmet. Fantasztikus kastélyt alakítottak ki, ugye színházteremmel, hatalmas nagy lovardával, istállóval, gyönyörű történeti kerttel, amit szintén nagyon sokat fejlesztettek. Harmadik Antallal azonban kihalt a Krasalkovics család férfiága, és hát rövid időn belül több tulajdonos is váltotta egymást, majd végül 1867-ben, a kiegyezés évében a magyar állam vásárolta meg, felújította és koronázási ajándékba adta Erzsébet királynének, Ferenc Józsefnek. És gyorsan végigmentünk 150 éven, és nem említettünk olyan embereket, hogy Petőfi Sándor hány hetet töltött Gödöllőn, hogy Kossuth Lajos az isaszegi csata után a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején a kastély díszerkéjéről tartott seregszemlét, hogy kik azok az európai királyok, uralkodók, akik megfordultak az épületben, hanem eljutunk Erzsébet királynéhoz, amiről talán manapság a világon a legismertebb a gödöllői kastély, hiszen népszerű nevén Sisi. Több mint 2000 éjszakát töltött el itt. Több időt töltött Gödöllő, mint Bécsben. Valóban mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb életének a legfontosabb helyszíne, vagy legkedveltebb helyszíne volt a gödöllői kastély. De Erzsébet királyné halála után sem szűnik meg a kastély ragyogása, hiszen Ferenc József még jár Gödöllőre, a királyné halála után is, negyedik Károly utolsó királyunknak, gyakorlatilag a monarchia összeomlásakor innen kell menekülnie. A két háború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájává válik az épület, ahol Európa uralkodóit, illetve politikailag befolyásos embereit fogadja, és gyakorlatilag egymást váltják az angol királyi családtagjai, és mondjuk a Mussolini családtagjai a gödöllői kastélyban és a gödöllői vadászatokon. És aztán jön a második világháború, kifosztják az épületet, gazdátlanná válik, és már említettük, hogy milyen szerencsétlen hasznosítása lett, és 96-ban indult aztán a harmadik fénykora az épületnek, amikor is megnyitottuk az első négy szobát. Még most sincs kész a teljes épület együttes, nagyjából a felét sikerült felújítani, hiszen hatalmas épületállományról beszélünk, és ebben a hatalmas épületállományban, illetve a felújított részekben van már egy 36 szobás állandó kiállítás várja az ideérkezőket, időszaki kiállításokat szervezünk, koncerteket, színházi előadásokat lehet élvezni a gödöllői kastélyban, és számos rendezvénynek is otthona az esküvőktől egészen az állami protokoll rendezvényekig. És ne feledkezzünk meg, hiszen a kastélyok önmagában nem csak épületek, hanem szerves részei a kert, az épített környezet. Gödöllői kastély parkja is egy fantasztikus helyszín, és fantasztikus eseményeknek az otthona ez a csodálatos kert. Koncerteket tartunk benne, tematikus vezetéseket és különböző tanúsvényeket alakítottunk ki ott is.
Említettem a riport bevezetőjében, hogy egy könyvbemutató után ültünk le és találkoztunk. Honnan jött az ötlet, hogy a kastély életútját bemutató könyvsorozatot írjanak meg? Erre a könyvsorozat megírására Bán Jánost kérték fel.
Ahogy arról beszélgettünk, nagyon nehéz bemutatni a látogatóknak ennek a kastélynak a nagyon színes életét, azt a sok szereplőt és sok történetet, ami itt a kastély falain belül játszódik. A legtöbb látogatónk Erzsébet királyné Sziszi okán jön ide.
Úgyhogy mi folyamat... Ő a legismertebb,
és hát kétségkívül talán a legszerethetőbb alakja ennek a 300 évnek, ami itt a gödöllői kastélyban játszódott. De mi azért szeretnénk a többi szereplőről is beszélni. Azt gondoljuk, hogy ezek fontos részei a történelmünknek, és fontos, hogy az emberek halljanak róla, függetlenül attól, hogy magyar látogatóról van szó, németről, kínairól vagy japánról. Ez egy nehéz feladat, és régóta gondolkodunk azon, hogy esetleg egy könyvsorozatban ezt meg lehetne tenni. Aztán jó néhány évvel ezelőtt kastélyigazgatóként a Magyar Televízióban találkoztam Bán Jánossal, teljesen más ügyben beszélgettünk egymással, és a beszélgetés végén ő fölhozta ezt a témát, hogy hosszú-hosszú évek óta gondolkodik azon, hogy a kastélyról lehetne egy könyvsorozatot írni.
Itt ez egy fantasztikus kezdeményezés.
Gyakorlatilag a véletlen hozott minket össze. Bán Jánosnak, Bán Mórnak, írói nevén Bán Mórnak a könyveit, a Hunyadi sorozatot, a Fekete sereget én is ismerem és szeretem, és nagyon örültem ennek a felvetésének. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan hiteles író, regényíró, aki nagyon komoly kutató munkával írja meg a könyveit. Ugyanakkor nem felejti el azt a célt sem, hogy ezeknek a könyveknek nem történelemkönyveknek kell lennie, hanem szórakoztató regényeket hoz létre. Nagyon jól vegyíti a valós történelmi eseményeket, történelmi szereplőket az írói fikció termékeivel és gyümölcseivel. És ezeket nagyon jól fűzi össze. Így kezdtünk el tehát egymással beszélgetni. Adta magát, hogyha egy új terméket, új könyvsorozatot szeretnénk bemutatni, akkor a legnépszerűbb időszakkal és legnépszerűbb szereplővel, Sziszivel kell kezdeni. A most megjelent könyv Kastély ajándékban a könyvsorozat első része Erzsébet királyné Gödöllőre kerülését mutatja be. A gödöllői kastély koronázási ajándéka volt a magyar nemzetnek Erzsébet és Ferenc József számára. Azt azért hozzá szoktuk tenni, hogy, és a könyvben is olvasható, hogy mi magyarok mindig okosak voltunk, és tudtuk, hogy ajándékot hogyan kell adni a Habsburg királyi párnak. Maga a kastély tulajdonjoga az a magyar állam kezében maradt, magyar szent korona égisze alá tartozott, a királyi pár korlátlanul használhatta és hasznosíthatta az épületet, és ezt a békeidőt próbáljuk meg az első kötetben bemutatni, ami azért annyira nem is volt békés, konfliktusokkal volt teli, és azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok és annak a megoldása jól kiolvasható a könyvből, mint ahogy az is, hogy Erzsébet királyninak ezekben mekkora szerepe volt. Erzsébet királyné ugyanis nem csak egy romantikus alak, egy gyönyörű szép nő, egy olyan uralkodó, akit nagyon szerettek életében is a magyarok, hanem egy olyan személy, aki igyekezett összehozni egymással konfliktusban álló nemzeteket, az osztrákokat és magyarokat, aki igyekezett megoldani olyan problémákat, amelyekkel a magyarság akkor szembesült. Valódi védő angyala volt a magyarságnak ebben a korban. Én azt gondolom, hogy ez a romantikus szerep, ez jól látható Bálmor könyvében, ami azért is fontos, mert az elmúlt időszakban számos olyan mű, film, filmsorozat született, ami talán a királynét kevésbé méltó módon mutatja be. Fogalmazhatunk úgy is, hogy túlságosan 21. századi szerepeket oszt Erzsébet királyné személyére. A 21. század elvárásait, női elvárásait próbálják Erzsébet királynére ráadni bizonyos művekben. Megnyugtathatom az olvasókat, a most megjelent könyv az nem ilyen, és visszatér ahhoz, hogy ahhoz a romantikus alkathoz, amit Erzsébet királynéről itt a magyarság kialakított az elmúlt 150 évben. Igyekszik korhűen bemutatni, és még egy fontos tényező, a magyar szempontot igyekszik aláhúzni, hiszen az Erzsébet királynéről ismert és a világon is ismert művek döntő többsége, vagy szinte mindegyik, az nem magyar író tollából született, és ennek megfelelően ez a szempont nem kellően hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, hogy ezért is fontos ez az új könyv, és ez az új könyvsorozat, hogy Erzsébet királyné életében a magyar szálat kidomborítsuk megfelelő hangsúllyal.
És lehet-e tudni valamit a folytatásról, tehát a sorozat következő köteteiről? Mire szeretnének fókuszálni?
Az első könyvvel párhuzamosan megjelent egy kisebb novella kisfüzet limitált példányszámban. Ez a második világháború végén játszódik, és akkor mutatja meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Nagyjából 100 évet kívánunk a könyvvel fölölelni, és egy itt dolgozó személyzet tagja, Monostori Dénes életén keresztül mutatjuk meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Hiszen a 100 év alatt Monostori Dénes 1848-ban, a szabadságharc forradalom idején születik, és 1948-ban halt meg. Ezen 100 év alatt számos gazdája volt az épületnek. Voltak aranykorai, és olyanok, amelyeket nem szívesen írunk föl büszkén a történelemkönyvünkre. De feltételezhető, hogy a személyzet maradt, és a személyzet célja, hogy vigyázzon az épületre, hogy a mindennapokat biztosítsa, az örök volt. És ez a szál az, ami végigvisz minket a 100 év során, és megmutatja a valós történelmünket, azokat az eseményeket, amelyeket itt játszódtak, Monostori Dénes, az Inasból főkomornyikká váló személyen keresztül.
Fiktív szereplő, vagy ő ténylegesen élő?
Ő egy fiktív szereplő, olyan szereplő, akit nem találunk meg a történelemkönyvekben, nincsen leírás róla, viszont olyan szereplő, akiről el tudjuk képzelni, hogy létezett, hogy akinek az élete és a könyvben megírt jelenetei, azok valóban megtörténhettek itt. Valószínűleg nem Dénesnek hívták, és nem Monostorinak, de bizonyosan voltak ilyen alakjai az épületnek, és az itt zajló eseményeknek. Szóval rajta keresztül próbáljuk bemutatni. Megszületett az első mű Erzsébet királyné korából, a békeidőből, megszületett a történet vége, amikor sajnos nem megfelelő hasznosítása következik az épületnek, és a sorozat többi részében a kettő közti időszakot igyekszünk majd föltölteni, és bemutatni olyan izgalmas eseményeket, izgalmas történelmi szereplőket, akik 100 év alatt itt a Gödöllői kastélyban jártak, és befolyásolták a magyar és európai történelmet is.
Ha jól tudom, Bán János a Hitel kiadó főszerkesztője, és ővelünk kooperáltak, tehát ez a könyvsorozat rajtuk keresztül kerül kiadásra, megjelenésre.
A Hitel kiadó, a Libri csoport leányvállalaként viszonylag új kiadó, tavaly évvégén jelent meg az első könyvük. Amikor a János felvetette nekünk, hogy velük dolgozzunk együtt, akkor az első kérdésem az volt, hogy mi az a portfólió, amit ez a kiadó építeni akar. Mert hogy mégiscsak a magyar történelemről beszélünk, amikor ebben a regényben, még hogyha meseszerűen is, de a magyar történelmet akarjuk bemutatni, amihez csak nagyon óvatosan és nagyon komoly értékek mentén lehet nyúlni. Ezeket az értékeket azt gondolom, hogy az író Bán János képviseli, azt gondolom, hogy a Gödöllői kastély mint intézmény képviseli, a harmadik fontos szereplő az a kiadó. És aztán Kárpáti Gáborral, a kiadó vezetőjével, meg Jánossal is beszélgetve, tervezett portfóliójuk, az a tevékenység, amit ők véghez akarnak vinni, megerősített abban a tudatban, hogy három jó szereplő állt össze. Tehát, hogy egy múzeum, kastély egy történelmi helyszín, és az ott dolgozók egy megfelelő író és egy megfelelő kiadó, aki alapvetően azonos értékek és érdekek mentén dolgozik. Az az érdekünk, hogy a magyar történelmet megismertessük és megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, hogy mind három szereplő maximális erőbedobással ezen fog dolgozni a Gödöllői kastélyról szóló kastélyregény sorozat kapcsán és egyéb munkáikban is.
Köszönjük szépen a beletett energiát és munkát ennek a műnek az elkészítésében, és végezetül, ha a kedves hallgatóknak ajánlana a kastély életében megrendezésre kerülő nyári programokról, miért érdemes önöket felkeresni a nyár folyamán?
A Gödöllői kastély valóban elsősorban Sziszéről ismert, illetve mint múzeum gondolnak rá az emberek. Ma már inkább azonban azt lehet mondani, hogy olyan kulturális centrum, mint amilyen kulturális centrum mondjuk a Grassalkovicsok idején volt az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Az az csodálatos épület, fantasztikus műtárgyak, tárlatvezetések, de emellett színházi előadások, koncertek, parktúrák, fesztiválok jellemzik a mi életünket. A barokk színház termünkben folyamatosak az előadások, mindenféle korból és mindenféle stílussal. Vannak saját gyerekelőadásaink, vannak viszonylag komorabb, drámai darabok is, és vígjátékokat is bemutatunk. A nyár során számomra az egyik legkedvesebb ilyen színdarabot ajánlom a közönség számára. Van egy sétáló színházunk, Rómeóval és Júliával. Az eredeti Shakespeare művet úgy dolgoztuk föl, hogy nem csak a színház termet használjuk az előadás során, hanem a kastély különböző pontjain mutatjuk be a darabot, azaz a közönség a színészekkel együtt sétál. Így nem csak a Rómeó és Júlia darabot lehet megismerni, hanem a kicsit a kastélyt magát is. Fantasztikus koncerteket szervezünk a nyári időszakra, vannak könnyedebb műfajnak a képviselői is, bemutatkoznak itt nálunk, de a hagyományos régi zenéből, barokkorból is vannak előadások, sőt, fesztiválok is lesznek, akár a barokk időszakhoz kötődően augusztus hónapban. Kastély parkjában pedig különböző tematika mentén fesztiválokat is szervezünk, de lesz lovas program, dámalovasokkal, huszár bemutatóval, szóval érdemes figyelni a kastély honlapját és közösségi média felületeit, ahol napra kész információkat mutatunk a programokról.
Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy mindenki kedvére válogathat a programokból, és egy kis betekintést kapott a kastély életéből. További sok sikert kívánok munkájához.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, dr. Újvári Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatójával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a